És történt, mikor közelgett Bétfagéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hivatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondván: menjetek el az át ellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült. Eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdez titeket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak: mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint néki mondotta. És mikor a vemhet eloldották, mondának nékik annak gazdái: miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának: az Úrnak szüksége van rá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust reá helyeztették. És mikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent, fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak. Mondván: áldott a király, aki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy ma is megállhatunk előtted, és imádhatunk téged, az örökkön élő, drága királyt, mennek és földnek mindenható fejedelmét. Köszönjük te néked, hogy megengedted ezt a virágvasárnapot is megélnünk, és kérünk most arra, hogy legyél itt velünk, áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel. Szent lelked elevenítse meg számunkra az igét, és kérünk téged arra, hogy segíts szívünket megnyitni előtted, megnyitni a te drága szavad, a te drága igéd előtt. Köszönjük te néked, megőriztél bennünket az elmúlt héten, örömeinkben, bánatainkban velünk voltál, hétköznapi munkáink végzésében is megsegítettél bennünket. Köszönjük néked a drága lelki táplálékokat, amiket napról napra vehettünk az igéből. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk hozzád. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk sok mindenben a te segítségedet, áldásodat. Köszönjük most néked mindezt. Áldunk azért, mert van hova eljönnünk, ahol összegyülekezhetünk körülötted. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk ebben a templomban, és imádhatunk, várhatunk, rád hallgathatunk, megújulhatunk, vagy éppen hozzád fordulhatunk. Köszönjük néked, hogy most egy szívvel tekinthetünk te reád. Hadd hallgassunk téged. Áldj meg bennünket egyen-egyenként. Köszönjük néked, hogy kérhetünk, légy azokon a helyeken, ahol a te igédet tisztán hirdetik. Légy minden templomban, légy minden gyülekezettel, amelyik ezekben az órákban együtt van, és örvendezik és magasztal téged. Kérünk, hogy áld meg a mi népünk körében, sőt az egész világon, téged tisztelőknek sokaságát. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Énekeljük testvérek a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapígéjét a felolvasott ige szakaszból vesszük. Lukács evangélium a 19. részéből a 38. verset. Áldott a király, aki jő az Úrnak nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Foglaljunk helyet, testvérek! Virágvasárnap van, amikor az Úr Jézus Krisztusnak jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. Ezt a bevonulást annak idején nem a jeruzsálemiek, nem az ünnepre jövendő zarándokok, nem is Jézus tanítványai provokálták ki, nem is véletlenül alakultak így a dolgok, hanem ezt a szépséges bevonulást maga Jézus szervezte meg. Ő küldte el tanítványait a szamárcsikóért, ő ült fel a hátára, és ő vonult Jeruzsálem felé. Jeruzsálem lakói, vagy a már ott lévő, ünnepre jövő zarándokok, vagy Jézus tanítványai csupán felismerték, hogy Jézus beteljesíti a nagy királyra vonatkozó jövendőlést Zakariás könyvéből. Látták, hogy annak a proféciának minden részlete ráillik Jézusra. Igaz, szabadító, szegény, aki szamárcsikón ül. Ebből aztán arra következtettek, hogy Jézus a megígért király, akiről azt mondta Zakariás, hogy nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is békességet hirdet. Békességet teremt, és uralkodik az egész földön. Már-már látták, hogy elfoglalja Izrael trónját, felszabadítja Izraelt, rendet tesz a világban, és végre beköszönt a békesség igazságosabb korszaka, és valóra válik a millénium, az aranykor, amiről a proféták beszéltek. Arra gondoltak, hogy most mi tanúi vagyunk egy korszak nyitó eseményének. Ezért aztán örvendezve terítették Jézus elé a felső ruháikat, ami az odaadásnak volt a jelképe. Áldották Jézust, és Dávid fiának, királynak, Messiás királynak nevezték. Segítségül hívták a hozsanna szavával, ami ezt jelenti, hogy légy segítségül, segíts meg bennünket. Lengették a pálma ágakat, amik Izrael függetlenségét voltak hivatottak szimbolizálni. És Isten nevében jövő küldöttnek nevezték Jézust. Az Úr Jézust pedig úgy látjuk, hogy elfogadja ezt a hódolatot. Elfogadja a megszólítást, a királynak kijáró hódolatot, az odaadás jeleit, és ezt meg is tehette, mivel Zakariás próféta tényleg róla írt. Tényleg róla írt. Ő, Dávid fia, a Messiás király, a királyok királya, vagyis a világ legfőbb uralkodója. Az őt fogadó tömeg csak abban a dologban hibázott, hogy ezt akkor még nem tudták. Nem tudták pontosan azt, hogy Jézus nem azért vonul Jeruzsálembe, hogy a zsidók és a föld béke birodalmának uralkodói trónját elfoglalja, hanem azért, hogy meghaljon a keresztfán sokakért. Jézus ezt már pontosan tudta. Számára ez a nap a szenvedéseinek, a kínhalálának, a keresztfának, a pokolra szállásának nyitánya volt. Mégis úgy ment ezen események felé, mint Messiás király, mint a világ legfőbb ura, akiről Zakariás prófétált. És ezt mindenkinek látnia kellett. Mindenkinek látnia kellett, hogy ő a királyok királya, az uraknak az ura. Hódolóinak, akik imádták őt, tudniuk kellett, hogy én tényleg az vagyok, akiről a próféta beszélt. És az ellenfeleinek is tudnia kellett. Én az vagyok, akiről a próféta beszélt. Ha eldobtok, mert el fogtok dobni, hiszen Jeruzsálem hivatása, hogy megölje a prófétákat, ahogy Jézus mondta, Tudnotok kell, hogy a Mesiás királyt, a világ királyát vetettétek el. Jézus tehát, testvérek, magát Mesiás királynak, a világ uralkodójának hirdetve, akiről Zakariás beszélt, vonult a szamácsikón Jeruzsálembe. Megváltani azokat, akiket neki ajándékozott az Isten. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha Jézus tényleg király, akkor ugyan hol van az országa? Hol a hatalma? Hol vannak a hű alattvalói? Hol van az ütőképes hadserege? Valóban király? Hatalom nélkül, alattvalók nélkül, hadsereg nélkül, ország nélkül való király? Amolyan bot csinálta, vagy ő jelölt király? Ha ezekre a kérdésekre, testvérek, válaszolni akarunk, akkor a Bibliához kell fordulnunk, és ott kell választ keresnünk. Nézzük először azt a kérdést, hogy mi az ő országának a neve? Ha egyszer király, akkor valahol kell, hogy legyen egy országa, de mi annak a neve annak az országnak? Minden földi országnak van neve. Jézus országának is van neve, Isten országának, vagy mennyek országának nevezik. Jézus országának ez a neve nem található meg a térképeken. Erről az országról nem szól útikönyv, nincsenek róla turista térképek, nem vezetnek oda autóutak, repülőjárakat se indítanak oda. Ez az ország titokzatos ország. A testi szemeink számára láthatatlan. Földrajzi helyhez és időhöz nem köthető. Hát akkor honnan tudjuk, hogy egyáltalán van? Kérdezi valaki. A Bibliából tudjuk, hogy van. A Bibliából tudjuk, hogy van. Isten beszél róla nekünk a Bibliában. Jézus Krisztus is beszél róla nekünk a Bibliában, olyannyira, hogy az ő tanításainak, ige, magyarázatainak a központi témája volt az Isten országa, a mennyek országa. Mi hitáltal, ezekbe az igékbe, isteni szavakba vetett hitáltal tudjuk, hogy van Istennek országa. Van mennyek országa, aminek az uralkodója az Úr Jézus Krisztus. Hisszük az ige alapján a létezését. Emlékezzünk most egy pillanatra arra a párbeszédre, amit Jézus Pilátussal folytatott. Mit kérdezett tőle Pilátus? Király vagy te csak ugyan. Valóban király vagy? Jézus válasza, te mondod, hogy én király vagyok. De az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Vagyis nem egy földi ország. De van ez az ország, és Jézus ezt az ő országának nevezi. Jézus országának a neve tehát Isten országa, vagy mennyek országa, aminek létezéséről a Bibliából tudunk, a Bibliába vetett hitáltal tudjuk, hogy van ez az ország. De milyen ország ez? Kérdezhetnénk tovább. Milyen ország az Isten országa? Ha meglátunk valami szép helyet egy újságban, vagy fényképen, akkor általában meg is kérdezzük, hogy ez hol van? Hol van ez? El akarok oda jutni? Merre kell indulnom? Hol van az Isten országa? Kedves testvérek, nagyon jól tudjuk azt, hogy sokan úgy válaszolnak, sehol. Sehol nincs az Isten országa. Ez a világ, ez az ország a valóságban nem létezik. Nem is létezett soha. És nem is fog soha létezni. Ez nem létező hely. Utoposz. Létezése csak utópia. Csak a legmélyebb vágyainak a kivetülése az Isten országa. Csak egy olyan álom, amiben elmenekülhetünk a jelen életnek a nyomorúságai elől, a betegség, a szenvedés, a halál elől. Csak egy kábítószer, amivel megnyugtatjuk magunkat, vagy feldobjuk magunkat. De nem realitás. Mitosz. Mese. Mit mondhatnánk mi ezekre a gondolatokra? Hol van az Isten országa? Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy a farizeusok egyszer Jézushoz jöttek, és megkérdezték tőle a 10 leprásnak a meggyógyítása után, mikor jön el az Isten országa? Erre Jézus így felelt nekik, Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, hanem szúrjuk közbe a kérdést, és Jézus folytatja, mert íme az Isten országa köztetek van. Köztetek van. Jézus tehát, testvéreim, a mikorra nem válaszolt. De azt elmondta, hogy kedves farizeusok, most köztetek van az Isten országa. Azért mondta ezt Jézus, testvérek, mert az Isten országa benne volt jelen. Benne volt jelen. A farizeusok között. Izrael népe között. A földre jött Jézus, és megjelent benne az Isten országa köztetek. Köztünk. Szabad úgy látnunk ezt, testvérek, hogy az Isten országa elválaszthatatlanul össze van kötve uralkodójának, Jézus Krisztusnak a személyével. Ahol Jézus van, ott van az Isten országa. Ahol Jézus van, ott van az Isten országa. Amilyen valóságos és történeti Jézusnak a személye, ugyanolyan valóságos és történeti az Isten országa is. Ahol ő van, ott van az Isten országa. Nem az a kérdés, mikor jön el. A kérdés az, látjátok, hogy most köztetek van, mert itt vagyok, mondja Jézus. És ma, szúrhatjuk megint közbe a kérdésünket, ma is ott van, testvérek, Isten országa, ahol Jézus tartózkodik. Hol tartózkodik ma Jézus? Egyrészt megdicsőlt Isten emberként a mennyben van, a mennyek országában, így mondjam, a láthatatlan birodalmának a trónján, ül az Istennek jobbján. Egyrészt ott van. De másrészt, testvérek, szent lelke által, az igén keresztül, jelen van annak az embernek a szívében, aki befogadja őt. Akinek a szívében ott van Jézus, mert beengedte a szívébe, az életébe, annak az embernek a szívében, az életében jelen van az Isten országa. Jelen van abban a családban, abban az otthonban, ahol befogadták Jézust. Ahol Jézus, ott az Isten országa. Jelen van abban a gyülekezetben, ahol Jézus jelen van. Ahol az íge megszólal, ott a Szentlélek által jelen van Jézus, és ha ő ott van, akkor köztünk van az Istennek az országa. Kedves testvérek, hol van most az Isten országa? Ennyit jegyezzünk meg, ott, ahol Jézus van. Ha a szívünkben van, ha az otthonunkban van, ha a gyülekezetünkben van, mert befogadtuk, mert megnyitottuk előtte a kaput, a szívünknek, az otthonunknak, a gyülekezetünknek a kapuit, akkor ott van Jézus. Úgy is fogalmazhattuk az előbb, hogy ahol az ígét tisztán hirdetik, illetve befogadják az ígét. Ahol az íge van, ahol az íge megjelenik, akár tiszta hirdetett formájában, akár írott formájában, akár sákramentumi formájában, ott van Jézus. Jézus maga az ige. Ahol Jézus, ott van az Isten országa. Ilyen egyszerű a dolog. Nos, testvérek, látjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak, Jeruzsálembe vonuló királynak van országa. Az a neve, hogy Isten országa. Láttuk azt is, hogy hol van ez az ország, nevezetesen ott, ahol Jézus van. Kérdezzük meg azt is, hogy kik ennek az országnak az állampolgárai? Kik ennek az országnak az állampolgárai? Minden országnak vannak állampolgárai. És az állampolgárságot valamilyen módon meg lehet kapni. aztán az kötelez bennünket dolgokra, meg feljogosít bennünket dolgokra. De hogy is van ez az Isten országával? Isten országába vajon beleszülethetünk? Beleszületés által. Magyarországra úgy jövünk, azt hiszem, hogy megszületünk, és aztán itt mindjárt meg is kapjuk az állampolgárságot, születésünknél fogva. Vajon bele lehet születni ugyanígy az Isten országába? Talán valami szertartás által jutunk be az Isten országába, megkeresztelnek minket, vagy úrvacsorázunk, vagy konfirmálunk, ezek által jutunk be az Isten országába? Esetleg be lehet szökni az Isten országába, vannak ilyen országok, ahol be lehet surranni, be lehet szökni az Isten országába? Vagy esetleg van valaki, aki be tud csempészni bennünket az Isten országába? Vannak ilyen szállítók, akik ugye szállítgatják a teherautóban a szökevényeket, és csempészik az embereket. Vajon van valaki, aki be tud csempészni bennünket az Isten? Nincs, testvérek. Mindegyikre a válasz nem. De Jézus elmondta nekünk, hogy hogyan lehet bejutni az Isten országába. Azt olvastok Máté evangéliumában, hogy mindent nékem adott át az én mennyei atyám, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak benneteket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ezeket mondta Jézus. Ez pedig azt jelenti, testvérek, hogy az Isten országába bejutni úgy lehet, hogy hozzá jövünk, hozzá fordulunk, neki adjuk a szívünket. Pontosan ezt jelentik Jézusnak egyébként ezek a szavai. Amit elmondott azoknak az embereknek, akik ott álltak körülötte, valószínűleg leginkább farizeusok voltak, akik azt vélték magukba, hogy az Isten országa állampolgárai úgy lehetnek, hogy betartják a Tórát, a törvényt, és akkor bejutnak az Isten országába, ami már a küszöbön áll. Jézus megmondja nekik, hogy nem, kedves farizeusok. Jöjjetek én hozzám, és majd én bejuttatlak benneteket az Isten országába. Farizeusok, nem! Föl kell venni az embereknek a Tóra igáját. A Tóra igáját. A 610 nem tudom hány parancsolatot kell betartani, és akkor bejutnak az Isten országába. Nem, mondja nekik Jézus. Jöjjetek én hozzám, és vegyétek az én igámat magatokra. Nem a Tóra igáját kell. Engem kell fölvállalnotok. Hozzám kell csatlakoznotok. De a békességet azt ugye a Tóra betartása által nyerjük meg. Nem, mondja Jézus. Nem a Tóra betartásától. Általam, mert az én igám gyönyörűséges, és békességet találtok a lelkeiteknek. Testvérek, Jézusra, ha igen mondunk, mi magunk, ha Jézusra igen mondasz, akkor bejutsz által az Isten országába. Az Isten országának fejedelme által bejuthat az Isten országába, mennyeknek országába. Olyan jó, hogyha Jézus közel jön hozzánk, testvérek, ha megszólít bennünket az igény keresztül, ha érezzük azt, hogy a Szentlélek munkálkodik a szívünkben, ha tapasztaljuk, hogy ő közel van hozzánk, és, hogy így mondjam, nekünk mondja, jöjj már én hozzám. Hát csatlakozz már én hozzám. Engem vegyél föl, mint egy igát. Mert amikor mi ezt halljuk, testvérek, akkor van lehetőségünk arra, hogy mint egy belépjünk az Isten országába. Jézus közel jön hozzánk, megszólít bennünket, a magához való csatlakozásra hív bennünket, elhatározásra szólít bennünket, csak ekkor van lehetőségünk arra, hogy bejussunk az Isten országába. És ugyanakkor, testvérek, itt van egy emberi oldala is a dolognak. Azt mondta egyszer Jézus erről az ügyről, hogy Keresztelő Jánostól fogva mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. És ezzel azt mondta Jézus, hogy a mennyek országát úgy lehet megragadni, mint ahogy a rablók megragadják a zsákmányt, aminek megragadását, megszerzését célul tűzték ki maguk elé. És ezzel arra tanítja az embereket, bennünket is, hogy Isten országához nem lehet csak úgy véletlenül hozzájutni. hanem az embernek erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy valahogy Jézust megragadja. Jézust magához ölelje, Jézust a szívébe fogadja. Ez nem történik meg csak úgy véletlenül, hogy így mondjam. Akarnunk kell ezt, céltudatosan, mint ahogy a rabló tör a zsákmányára. Foglalkoznunk, törődnünk kell Jézussal. Jézusnak a személyét így ragadták meg abban az időben testvérek a vámszedők, a parázlan utcanők, a tolvajok, és egyéb nyomorult emberek, akiknek kellett, akik akarták, akiket nem lehetett lerázni Jézusról. Bartimeus ott kiabál, hiába akarják elnémítani, befogni a száját, nem, neki kell a Dávid fia, hogy meggyógyítsa őt. Akarni kell, testvérek, és mozdulnunk kell Jézus után. Igen, megszólít bennünket, és akkor megkapjuk a lehetőséget, hogy őt, hogy így mondjam, magunkhoz öleljük hitáltal. De ugyanakkor nekünk is akarnunk kell Jézus Krisztust magunkhoz ölelni, magunkba, szívünkbe fogadni hitáltal, és akkor miénk lesz az Istennek az országa. Jézus azt mondta ezzel kapcsolatban még, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Boldog. Boldog, aki nem ütközik meg ezen, hogy a mennyek országába Jézuson keresztül lehet bejutni. Boldog, aki nem ütközik meg, mind a mai napig, testvérek. Megragadta-e már az Úr Jézus Krisztust, hogy általa bekerülj az Isten országába, és állampolgárává legyél ennek az egyelőre láthatatlan birodalomnak, de valóságosan létező birodalomnak. Más út ebbe az országba nincsen, egyáltalán más mód nincs arra, hogy oda bejusson valaki. A következő kérdés még, testvérek, az, hogy vajon milyen ez az ország? Milyen ország ez? Vajon olyan ország, mint a egyik filmben lehet látni, mi most nagyon jól megy a mozikban, a Gyűrűk urát, és abban van a új-zélandi tájakról gyönyörű képek. Vajon olyan az Isten országa, mint Új-Zéland? Ilyen gyönyörű, mesebeli, varázslatos ország. Az ember megnézi azt az országot, vagy fényképeket, vagy útikönyvet róla, tényleg gyönyörű. Vagy olyan, mint Svájc, magasba törő hegyláncok, gyönyörű völgyek, idilli kép. Ilyen az Istennek az országa, testvérek. Vagy olyan, mint az Erdély, a mi gyönyörűséges Erdélyünk, olyan az Isten országa, amit körülölelnek a Kárpátoknak a vonulatai. Testvérek, az Isten országa mindezeknél, a helyeknél sokkal gyönyörűségesebb. Sokkal gyönyörűségesebb. És hogyha meggondoljuk, akkor ez érthető is, hiszen az felsorolt országokban, vagy helyeken, ott vannak a bűnös emberek. És a bűnös emberek ezeket a legszebb helyeket is, hogy így mondjam, egy kicsit a pokol tornászává változtatják. Hiába olyan szép, mégis ott a halál. Ott a halál. Ott van a pusztulás. Ott van a romlás. Hatnak ezek az erők. Történnek démoni megnyilvánulások emberek között. Sátáni aktivitásoknak lehetnek tanúi. A káosz erőt vesz ezeken a nagyon szép helyeken is. Az Isten országa, testvérek, nem ilyen hely. Az Isten országa, hogy milyen? Hát azt is mondhatnánk nagyon egyszerűen, olyan, mint Jézus. A maga tisztaságában, szentségében, tökéletességében. De azt is mondhatjuk, hogy Jézus mint egy ízelítőt adott az Isten országának a viszonyaiból akkor, amikor csodákat tett. Őneki hatalma van ezeken a sötét, romboló erőkön. Emlékezzünk rá, hogy a sátán kísérti Jézus, de a sátánt legyőzi az Úr Jézus. De nem tudja a hatását kifejezni. Ott vannak a démonok, akik különösen is ott ugrabugrálnak Jézus körül az emberekben. De Jézus azokat is elsöpri. Nem akadály neki. Ott vannak a betegségek. Van valami betegség, amit nem tud Jézus meggyógyítani? Nincs. Mindent a szavával, egy érintésével meggyógyít. Ott vannak tönkrement életű emberek. Azok, akiknek szétesett az élete, értelmetlen az élete. Jézusnak akadály rendbe hozni az életüket? Ott vannak a bűnök által terhelt emberek, akiket a bűn belülről emészt és szedi szét a lelküket, a gondolkozásukat, az erkölcsi értéküket. Van akadály Jézus előtt? Akkor azt mondja, megbocsátottak néked a te bűneid. Jézus ezek fölött a sötét hatalmak, erők fölött, testvérek, győzelmes úr. És ezzel, mint egy kóstolót adott az embereknek abból, hogy az ő országában ezek az erők, ezek a személyek, ezek nem lesznek ott. Ezek ott nem fejthetnek ki semmiféle romboló hatást. Semmiféle romboló hatást. Isten országának, testvérek, a viszonyait leírja nekünk mondjuk a jelenések könyve. Ez az ország, az Isten ország, ami egyelőre láthatatlan, de egyszer láthatóvá lesz, így mutattatik be nekünk. Egyrészt Isten ott van az emberek között, ott lakik velük, mint egyszer valaha az Édenben. És aztán az embereknek a szeméről minden könnyet letöröl. Ott nem lesz halál, nem lesz a gyász, nem lesz a kiáltás, nem lesz fájdalom, ott nem lesz a sátán, nem lesznek démoni aktivitások, és nincsenek most sem. Ez a hely, testvérek, egy szóval a boldogságnak az otthona. A boldogságnak a hazája. Azért, mert ez Jézusnak az országa. Ahogy mondtam, testvérek, ez az ország létezik. És ezt a Bibliából tudjuk. Hiszünk-e a Bibliának ebbe a tekintetben? Aztán láttuk azt, testvérek, hogy ennek az országnak az állampolgárává lehet ma is válni. De hogyan? Úgyhogy Jézushoz csatlakozunk. Hol van ez az ország egyáltalán? Ott, ahol Jézus van. Milyen ez az ország? Csodálatos, boldog hely. Még most láthatatlan, de egyszer láthatóvá lesz. És ennek az országnak a királya maga Jézus Krisztus, testvérek. Az a Jézus, aki vonult ott Jeruzsálem felé. Vonult a kereszt felé. Amikor most így az Úr Jézusra tekintünk, a virágvasárnapi események tükrében vagy fényében, akkor mindig így kell látnunk ezt a Jézust, aki a Szamárháton ül. Mindig így kell, a király, akiről Zakariás beszélt, akinek ott van a háta mögött az ő országa. Egy csodálatos ország. Így kell látnunk Jézus, testvérek, hogy ő ugyanott, hogy így mondjam, vérén szerezte meg az állampolgárságot azoknak, akiket megváltott. De ugyanakkor ez a Jézus majd egyszer visszajön, és magával hozza az ő országát erre a földre. Egyszer és mindenkorra. És akkor meg fogjuk majd látni, mert ezt mindjárt meg fogjuk látni, hogy uralkodik Jézus a tengertől tengerig, a földnek, a szárazföldnek véghatáráig. Minden nép fölött. És tapasztalni fogjuk ennek az országnak a gyönyörűségét. Feltéve, ha itt, a földi életutunkon, testvérek, meghódoltunk Jézus előtt, jelképes értelemben eléterítettük a ruháinkat, a szívünket, ha elkezdtük őt áldani és magasztalni, ha segítségül hívtuk a nevét, mint megváltónak, üdvözítőnek a nevét, adja meg nekünk az Úr, testvéreim, hogy tudjunk mi is így szólni ma a dicsőséges Úr Jézushoz. Áldott vagy te, királyok királya, aki jössz hozzám az Istennek a nevében, az Isten küldöttjeként. Békesség a mennyben, dicsőség a magasságban. Segíts meg engem, hogy veled lehessek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy királyként mentél a kínhalálba, a kereszthalálba. Azért, hogy megváltsd mindazokat, akiket neked ajándékozott az Atya. Köszönjük néked, hogy most a nagy hét eseményei előtt láttatod velünk a te királyi voltodat. Köszönjük néked, hogy te minden ható fejedelem vagy, a világnak az ura, legfőbb fejedelme, királya. Köszönjük te néked azt, hogy láthatjuk a te országodat a Biblia alapján, mint egy hitünk szemeivel. Köszönjük, hogy létezik az Isten országa. Köszönjük te néked, hogy ennek az országnak viszonyaiba bepillantást engedtél mi nékünk. Köszönjük mindazt a csodát, ami ott van, már most is, és ami egyszer majd láthatóvá, tapasztalhatóvá válik a számunkra. És légy áldott azért, Úr Jézus Krisztus, mert te ma is közöttünk vagy, és ma is megszólítasz minket lelked által, hívsz bennünket magadhoz. Mert te vagy az, aki által bekerülhetünk ebbe az országba. Te vagy a fejedelem, a kapu, az út, ami oda vezet, és nincs más. Urunk, segíts rajtunk, hogy kelljél nekünk, hogy igen mondjunk reját, hogy egyszer részesei lehessünk a te országodnak, hogy az az ország beköltözhessen már most a szívünkbe, és egyszer tényleg ott legyünk majd veled, ahol nem lesz halál, gyász, fájdalom, könny, ahol nem lesznek démonok, ahol nincs a sátán, ahol nincs a bűnnek szörnyű valósága. Urunk, segíts bennünket, hogy vágyakozzunk mi utánad, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy téged megragadjunk, magunkhoz öleljünk, szívünkbe fogadhassunk. Köszönjük néked azt, hogy ma is tanítottál bennünket az igén keresztül. Kérünk, áld meg ünnepi készülődésünket. Kérünk, Úr Jézus, hogy te segíts meglátni, megérteni szenvedéseidet. Segíts meg örvendezni és áldani téged majd húsvét ünnepén. Kérünk arra, hogy áld meg családjainkat, otthonainkat. Kérünk téged, hogy légy gyülekezetünk minden egyes megszomorodott szívű tagjával. Kérünk, állj a gyászolók mellé. Vigasztald meg és erősítsd meg őket. Te légy az, aki magadhoz öleled, és aki pótolod az elköltözötteknek hiányát. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki most is le tudod már törölni a könnyeket, és meg tudod vigasztalni a szívünket. Urunk, kérünk az országunkért, imádkozunk hozzád a hitetlenségbe élőkért. Urunk, valahogyan fordítsd őket magadhoz igéd által. Kérünk téged arra, hogy használd ezt a filmet is, ami most forgalomban van, mindenféle ellenségeskedés vagy hibája ellenére is. Kérünk téged, hogy mutasd meg magadat rajta keresztül, és add, hogy az emberek gondoljanak rád, és eszükbe jussál te, mint aki létezel, és ma is Úr vagy. Imádkozunk hozzád azért, hogy adjál a mi népünknek felét forduló szíveket, lelkű embereket. Köszönjük néked azt, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket, sokkal inkább, mint ahogy azt kérjük, vagy várjuk tőled. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti programjainkat. Hétfőn este már nem lesz hivatalosan ifjúsági óránk, de nyilván, ha valaki mégiscsak eljön, akkor lehet itt egy kicsit együtt lenni, imádkozni, Bibliát olvasni, de nagy héten már nem szoktuk ezt hivatalosan tartani. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy kedden este 6 órától lesz egy számunkra nyilván szokatlan alkalom itt a gyülekezetben. Van egy református lelkipásztor végzettségű ember, fiatal ember, aki zsidóknak hirdeti Krisztust, mint messiásukat. tehát bizonyos zsidó missziót folytat. A szónak az igazi értelmében. Ma Magyarországon ilyen szervezetek nincsenek. Zsidó missziót nem ildomos folytatni, de ez a fiatal ember, mondom, egy református lelkész, ezzel foglalkozik. Próbálja valahogy a zsidó embereknek közelébe jutni, és már olyanoknak, akik valamennyire gyakorolják a vallásukat, és valahogy próbálja nekik magyarázni azt, amit Pál annak idején, meg Péter is magyarázott ugye a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus, higgyenek a Krisztusban. Nem valami nagyon egyedülálló szolgálat ez, mert annak idején a régi skót missziónak is volt egy ilyen ág, a zsidó missziói ág, ami mind a mai napig meg is van, és létezik Angliában ez a misszió. Folytatják, próbálják a zsidókat így Krisztus felé vonzani, fordítani. Ugyanakkor magában Izraelben is létezik ez a misszió, és ott is van egy nagy templom, amit most sikerül úgy néz ki befejezni, mert megadták a konzervatív zsidó ellenállást, most mintha legyőzettetett volna, és mintha megkapnák azt az engedélyt, hogy befejezzék ezt a hatalmas épületet, ami egy úgy nevezik ezeket, hogy Reformed Baptist, egy református baptista templom lesz, ahol már is van egy gyülekezet, úgynevezett messiási gyülekezet, Krisztus hívő emberek ezek, de nem keresztényeknek nevezik magukat, hanem messiás gyülekezetnek. Ebben már arabok járnak, és zsidók járnak, és ottani keresztények járnak abba a gyülekezetbe, és teljes békességben vannak együtt. Mint egy demonstrálva, hogy a Krisztus még erre is képes, hogy egymásnak ilyen ősi ellenségeit, hogy így mondjam, egymáshoz békítse. Na, ebben a munkában áll, így magyarországi munkatársként ez a fiatal ember is. Most a kedden este 6 órától azért jön ide, hogy bemutassa nekünk a zsidó páska vacsorát. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy Jézusnak az utolsó vacsorá is egy páska vacsora volt, ahol az úrvacsora sákramentumát szerezte. Most magának az úrvacsorának a megértésében is segítséget jelent nekünk, hogyha látjuk, hogy az milyen gyökerekből jött, mi áll annak a hátterében. Ezt igazán, tehát egy ilyen vacsorát bemutatni, imitálni szeretnénk kedden este. Mi volt az? Nyilván egy ilyen beszélgetős alkalom lenne, de hogy lássuk egyáltalán, hogy ez mi ez az egész pontosan. Mielőtt valaki megijedne, hogy itt nem páskát tartunk, ez nem páska, mert a páskát csak zsidó ember tarthat, ez az illető pedig nem zsidó ember. Csak egyáltalán, akár a gyerekek előtt így imitálunk dolgokat, és bemutatjuk nekik, szemléltetjük ezeket a különböző történeteket, vagy dolgokat, úgy szeretné itt is szemléltetni ezeket a dolgokat. Hát ha valakit ez érdekel, akkor azt kedden este 6 órakor szeretettel látjuk. Ugyanakkor ennek a zsidó missziónak az egyik angol munkatársa, aki Leedsben lelkész, jönni fog a húsvét utáni pénteken este. Tehát húsvét utáni pénteken este 6 órára, és arról beszél, az egy előadást fog tartani erről, hogy hogyan mondjam el zsidó barátaimnak az evangéliumot. Hát kíváncsi vagyok rá, mit fog mondani, mert ő ezt csinálja ott Angliában, és van is körülötte egy gyülekezet. Egy olyan különös dolog ez, és akit érdekel az előadás, azt is szeretettel látjuk azon a pénteken este 6 órától. Ez a fiatalember egyébként megy Debrecenbe és Budapesten is, azt hiszem Sárospatakon is, a teológiákon is tart majd erről egy ilyen előadást. És aztán, amikor megtudtam, hogy ez van, akkor mondottam, hát ide is eljött, bár nem tudom, hogy kik körül vannak ilyen hitgyakorló zsidók, nem túl sok van itt Szegeden ilyen, és azt sem tudom, hogy lehet a közelükbe keveredni, de hát, ha valakinek ebből valami tanulsága lesz, és valami segítséget kap ahhoz, hogy mégis tényleg hogyan beszéljünk Jézusról egy zsidó embernek, aki ezt bevállalja, aki ezt esetleg még gyakorolja és valamilyen szinten. Hogyan szólítsuk meg? Mondjuk neki rögtön, hogy te gyere a templomunkba, Újszegedre, vagy nyomjunk a kezébe egy új szövetséget, vagy mit csináljunk vele? Na hát ezzel a kérdéssel gondoltam, hogy egy kicsit érdemes foglalkozni, és ezért hívtam meg azt a fiatalembert ide. De én magam is kíváncsi vagyok erre a keddesti alkalomra, mert én még nem láttam ilyen páskát. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy néz ki, milyen. hogy kapcsolódik ez pontosan az úrvacsorához, hát valamit tudok azért, de így azért más lesz. Ha valakit érdekel, szeretettel látjuk a testvéreket. Tehát ez kedden este 6-tól lesz. A hétnek a többi programja az így alakul. Csütörtökön este 18 órakor lesz Isten tiszteletünk, pénteken, nagy pénteken ugyancsak este 18 órától. Szombaton 16 órától lesz a húsvéti áhítat, a gyerekeknek is lesz egy olyan 20 perces szolgálata, és utána egy rövid, még egy kis ige magyarázatra, rövid Isten tiszteletre is van lehetőségünk. Vasárnap 9 órától és 10:30-tól lesz Isten tiszteletünk, és hétfőn pedig csak 9 órakor. Hétfőn ugyanakkor gondoljunk arra, hogy szokott egy ilyen gyülekezeti ebéd is lenni. Ha valaki szeretne azon részt venni, akkor már érezze magát meghívva. Mindenki, itt együtt maradunk, egy kicsit beszélgethetünk. Nem kell a locsolókat elhárítanunk, és egyéb ilyen dolgokkal foglalkoznunk. Tehát ez húsvét hétfőjén, az Isten tisztelet után már elkezdődik, és aztán ott valameddig, kora délután valamikor beszoktuk ezt fejezni. Készüljünk erre a gyülekezeti délutára is. A programjaink után hirdetem még, hogy az elmúlt héten, április 2-án belvárosi temetőben búcsúztunk Domonkos András testvérünktől, aki kitartóan járt ide közénk, kedves feleségével, Marika nénivel. 78 éves korában elszólította őt közülünk, és családja köréből, felesége mellől is az Úr. Hiszük, hogy jó kezekben van, és Isten vigasztalását kívánjuk Marika nének és az összes itt maradt családtagoknak. Hirdetem azt is, hogy esküvőnk is volt a kisteleki gyülekezetben. Házasságot kötött Gémes Zoltán és Kismarton Angéla testvérünk. Isten áldását kérjük az ő házasságukra és családjukra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a havi program, ha minden igaz, akkor hátul már hozzáférhető, úgyhogy ott még pontosabban megláthatják, hogy mi lesz az előttünk álló időben. Talán annyit még hadd mondjak el, hogy Ács Péter testvérünk kivitte a nagysolymosi gyülekezetbe az ottani orvosi rendelőnek a szánt adományunkat. Elvitt oda, hála Istennek, békés körülmények között, határon is minden további nélkül átengedték. Elvitt két konvektort, gázkonvektort, lámpatesteket, vízmelegítőt, egy-két milyen apróságot, csapot, és kint pedig már meg is vették talán a bútorokat, amik az orvosi rendelő berendezéséhez szükségesek. Hát hála Istennek, hogy ez így sinem van ez a dolog. Úgy tűnik, hogy május 14-én lesz ennek az orvosi rendelőnek az avatása, és hát oda szeretnénk egy páran elmenni. Aki szeretne jönni, azt kérem, hogy már gondoljon erre, és jelezze ezt valahogyan, mert akkor valószínűleg autókat is kell szerveznünk. Tehát ez május 14-én lesz Nagysolymosban, Segesvár mellett. A falu egyébként nagyon örvendezik, a falu népe nagyon örül, mert hát nem volt ott egyáltalán semmiféle ilyen rendelő. Pontosabban, ami volt, az olyan volt, hogy az orvos azt mondta, hogy ő oda be nem teszi a lábát, mert az meghalnak, akik oda bemennek. Ez lehetetlen rendelni. Úgyhogy most az is nagyon örül, és így hiszük, hogy egy kis problémát sikerült ott a falu számára is megoldani. Adja az Úr, hogy valami lelki gyógyulás is történjen abba a faluba. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. A záró énekünk pedig a 331. dicséretünknek a két kijelölt verse, a 4. és 5. verse, és aztán utána a magyar himnuszt énekeljük el. A 331. énekünk 4. verse így kezdődik: Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Thank you. áldás békességet kívánok.